Ki öl meg kit? Ez az a kérdés, amit ma szeretnék feltenni. Lehet, hogy amikor láttad ezt a címet a hírlevelünkben, vagy láttad ezt a címet az interneten, akkor egy pillanatra megdöbbentél, és arra gondoltál, hogy na, de hát azért ez kicsit erős. Hogy lehet egy keresztény prédikációnak ilyen durva címet adni? Bevallom, tényleg durva a cím, de úgy döntöttem, hogy mégis ezt a címet választom három okból. Egyrészt azért, mert pontosan ez volt a célom, hogy egy kicsit meghökkenj, és felhívjam, megragadjam a figyelmedet, legalább annyira, hogy eljössz, vagy rákattintasz az interneten. Úgyhogy ha idáig eljutottál, akkor most már ne szaladj el, hanem hallgasd végig. Akár itt vagy, akár az interneten keresztül kattintottál rá. A másik ok, hogy ma egy olyan történetet fogunk megismerni a Bibliából, amelyben tényleg megöltek valakit. És ennek nagyon sok tanulsága lesz, és igazából ezt fogjuk megfejteni, bár nem kellett volna, hogy így végződjön a dolog, mint ahogy végződött. A harmadik oka ennek a durva címnek, hogy szerettem volna ezzel a címmel hangsúlyozni az üzenetemnek a lényegét. És ez a cím fejezi ki talán leginkább a tétet, amiről ez az egész dolog szól. Tehát ki öl meg kit? Nézzük. A történet, amit a Bibliából fel fogunk olvasni, a Márk evangéliumának a 6. fejezetében található, a 14. verstől a 19. versig, ahol Keresztelő Jánosnak, vagy pontosabban fordítva Bemerítő Jánosnak a haláláról olvashatunk. Márk evangéliumában, az ezt megelőző fejezetekben az evangélista arról ír, hogy hogyan kezdődött Jézusnak a szolgálata, hogyan kezdett kibontakozni Jézusnak a szolgálata, hogy milyen hatalmas csodákat tett Jézus, miket tanított Jézus. A közvetlen előzményben pedig, ami itt a 14. fejezet, 14. rész előtt van, arról olvasunk, hogy Jézus kiküldi a tanítványait kettesével maga előtt különböző településekre, és már ők is azzal a hatalommal szolgálnak, amit Jézustól megszokhattak az emberek, úgyhogy Jézus személye, szolgálata egyre szélesebb körben ismerté válik. És akkor elérkezünk a 6. fejezetnek a 14. verséig, ahol ezt írja a Biblia. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve közismerté vált, és azt beszélték, hogy Keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne a csodatevő erők. Mások meg azt mondták, hogy illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor tehát Heródes ezt meghallotta, így szólt. Az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben testvére, Fülöp feleségének, Heródiásnak kedvéért, mivel feleségül vette őt, és erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és azt szerette volna, megöletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Végül is eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a leánya ment be táncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak, kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Az pedig ezt válaszolta, Bemerítő János fejét. A leány erre sietve bement a királyhoz és azt mondta, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Bemerítő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el a János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta anyjának. Amikor ezt meghallották, a tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és egy sírboltba helyezték. meghalt Mátyás, oda az igazság. Mondhatnánk, meghalt János, oda az igazság. De ne szaladjunk annyira előre. Kezdjük ott, hogy nézzük meg, kik is ennek a történetnek a főszereplői. Segítsetek nekem, nem nehéz feladat. Ki a három főszereplője ennek a történetnek? Heródes, Heródiás és János. Ez a három főszereplője a történetnek. Nézzük meg gyorsan, hogy melyik főszereplőről mit tudhatunk. Kezdjük először Heródessel. Heródes fejedelem volt, egész pontosan egy negyedes fejedelem, görögül úgy mondták, hogy tetrarcha, aki két tartománynak volt az uralkodója, a királya. Már az apja is király volt, ő volt az a bizonyos nagy Heródes, aki közel 4 évtizedig uralkodott Izrael országán, természetesen a rómaiak égisze alatt és a rómaiak jóváhagyásával. És miután nagy Heródes meghalt valamikor Krisztus előtt 4-ben, akkor 3 fia között osztották fel az uralkodást az éppen regnáló császár Augustus jóváhagyásával. Ilyen módon Heródes, akinek a mellékneve Antipász volt, akiről ez a történet is szól, ő uralkodott Galilea és még egy másik tartomány felett. Aztán volt egy másik fia, Heródes Fülöp, aki megint egy néhány tartomány felett uralkodott, és volt még egy harmadik fia is, akit Archeleosznak hívtak, és ő pedig megint egy harmadik terület fölött uralkodott. Tehát ilyen módon Heródes egy bizonyos területnek az uralkodója volt, aki elég nagy autonómiát élvezett egyébként a saját területén, de természetesen a rómaiak fennhatósága alatt és a rómaiaknak alávetve tevékenykedett. Akkor, amikor ez a történet zajlik, akkor már majdnem Krisztus szerint 30 körül járunk, tehát Heródes már több mint 30 éve uralkodik, tehát már abszolút pozícióban van. Róla körülbelül ezt tudhatjuk. Aztán ott van a másik főszereplő, Heródiás, akiről pedig azt tudjuk, hogy ő ugye egy asszony volt, és éppen Heródesnek a felesége. Azonban a történet nem itt kezdődött, hanem ott, hogy Heródiás először Heródes féltestvérének, Fülöpnek volt a testvére, de ahogy az egy szappanoperában lenni szokott, vagy egy jó dél-amerikai TV-filmsorozatban, Heródes Antipász elszerette Heródes Fülöpnek, az ő féltestvérnek a feleségét, és megszöktette Rómából, hogy aztán saját feleségévé legyen. Heródes Antipásznak egyébként volt már korábban is felesége, egy Nabateus királynak, negyedik Aretásznak a lányát vette el feleségül, valószínűleg politikai okok miatt, de amikor a románc elkezdődött ezzel a bizonyos Heródiással, akkor ezt az asszony szépen hazaküldte a papához, és inkább az ő testvérének, Fülöpnek a feleségével kelt egybe. Ezt tudjuk tehát kettejükről. Aztán ott van a harmadik szereplő, János, akiről pedig azt tudjuk, hogy Istennek egy hatalmas embere volt, nem azért, mert nagy termetű volt valószínűleg, hanem azért, mert Isten hatalmas módon használta Jánost. János Istennek a prófétája volt. Különleges szerepe volt neki. Az volt a szerepe, hogy a Messiás érkezése előtt készítse elő Izrael népében az emberek szívét a Messiás fogadására. A szolgálata gyakorlatilag egy fő dologról szólt, mégpedig arról, hogy hirdesse az embereknek, hogy ne éljetek kettős életet, hanem szívetekből forduljatok Isten felé, és a bűneiteket számoljátok fel. Ez volt János szolgálatának a lényege. A fő üzenete így hangzott, hogy közel jött hozzátok az Isten országa, az Isten uralma, ezért térjetek meg. Azaz, forduljatok el az istentelenségeitektől, forduljatok el a bűneitektől, és őszintén, valóban keressétek az Istent. Ugyanis a korabeli Izraelben kicsit hasonló helyzet alakult ki, mint ami keresztény, idézőjelben keresztény Magyarországunkon is, hogy egy csomó ember vallásos volt, de közülük kevésnek a szíve volt tényleg istené. Ők úgy tartották magukról, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk, mert hogy azok is voltak test szerint, körül voltak metélve rendesen, a 8. napon minden férfi, volt ismeretük az Istenről, hittek az örökkévaló létezésében, ez nem volt kérdés számukra, megtartották a vallásos ünnepeket és a különböző szabályokat külsőleg, de belül a szívükben nagyon sok embernek igazából nem volt egy őszinte Isten felé fordulása. És Jánosnak az volt a feladata, hogy ezt az állapotot valahogy megszüntesse, és felhívja az embereket arra, hogy valóban őszintén kövessék Istent. János egy papi családból származott, az édesapját Zakariásnak hívták, aki pap volt, az édesanyját pedig Erzsébetnek. Zakariás és Erzsébet már hosszú ideje együtt éltek, de mivel Erzsébet meddő volt, azért nem született nekik gyerekük, és már kezdtek öregedni, amikor Isten meglátogatta őket, és megajándékozta őket egy gyermekkel. Tudjátok, a Bibliában több ilyen házaspárról is olvasunk, akivel hasonló dolog történt, és az öreg korukra Istentől kapott gyermek aztán Istennek nagy horderejű szolgájává vált. Ezt olvassuk János születésével kapcsolatban is, és csak szeretnék megemlíteni egy-két részt a Bibliából, hogy érezzétek és lássátok, hogy ki is volt János valójában. A Lukács evangéliuma részletesebben ír Jánosnak a születéséről, az a körüli eseményekről, és ebben szeretnék egy picit bepillantást adni. Zakariás, az édesapa egy alkalommal, amikor a templomban szolgált, és ő ráesett a sors, neki kellett bemenni a szentélybe, hogy áldozatot mutasson be, akkor az úr angyala Gábriel megjelent neki, és megszólította, és azt mondta, hogy fiad lesz. A következőt mondta neki. Ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szent Szellemmel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és ő előtte jár az Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse. Hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Micsoda nagyszerű üzenet. Gondolj csak bele, hogy ott van ez az öreg Zakariás, és rendesen egy angyal megjelenik neki, és nem csak annyit mond, hogy na, fiad lesz, hanem azt is megmondja, hogy nagy lesz majd az Úr előtt, és mi lesz az ő szolgálatának a lényege. Mit olvastunk? Mit mondott az angyal? Azt mondta, hogy már az anyja méhétől fogva tele lesz Szent Szellemmel, és Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Azaz, vissza fogja fordítani a szívüket az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És azt is mondta az angyal, hogy az engedetleneket az igazak lelkületére fogja téríteni. Ez annyira tetszik ez a két megfogalmazás. Tehát miről van szó? Hogy az engedetlenségnek a lelkülete helyett az igazaknak a lelkületével fognak majd bírni ezek az emberek. Tudjátok, az engedetlenség azt jelenti, amikor valaki tudja, hogy mit kellene csinálnia, de elleneszegül, és nem teszi azt. Törvénytelenül él. Az igazaknak a lelkülete pedig az, akik őszintén Isten akaratát keresik, és azt szerint akarnak élni. Tehát János szolgálata egy ilyen változást fog majd eredményezni. Aztán, amikor végül megszületett János, erről szintén a Lukács 1-ben olvasunk, akkor Zakariás rászáll a Szent Szellem, és elkezd profétálni, és egy profétai énekbe vagy versbe tör ki, és a Szent Szellemnek az inspirációja alatt megint mond egy néhány dolgot a gyermekről. A 76. versből azt olvassuk. Így profétál az apa az újszülött kisgyermekről. Te pedig kisgyermek a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait. Hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasból. Hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára. Nézzétek, miről van szó megint. Szól a profécia, hogy a gyermeknek, amikor felnő, a szolgálata eredményeképpen, majd bűnbocsánatot fognak nyerni az emberek. Miért? Azért, mert felismerik a bűneiket, megbánják a bűneiket, kérik Isten bocsánatát a bűneikért, és Isten pedig meg fog nekik bocsátani. És mi lesz ennek az eredménye? Az, hogy a lábukat ráigazítja János szolgálata a békesség útjára. Ez annyira nagyszerű. Tudjátok, Isten mindig is ezt akarta. Tudja, hogy a bűn az zűrzavart eredményez. Hogy a törvénytelenség, amikor Istennel szemben engedetlenek vagyunk, amikor nem úgy élünk, ahogyan ő az életet kitalálta, az mindig nekünk fog fájni. Az mindig bennünket tesz tönkre. És akkor, amikor egy ember felismeri a bűneit, és megbánja azokat, és elfordul azoktól, akkor annak a következménye mindig békesség lesz. És Istennek ez a terve. Szóval Jánosnak a szolgálata erről szólt, már akkor, amikor kijelentést adott Isten róla előre, és utána azt olvassuk a 80. versben, hogy a kisgyermek pedig növekedett és erősödött szellemben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. És akkor elérkezett az a nap, amikor János szolgálatba lépett. Erről olvasunk többek között a Máté evangéliumának a harmadik fejezetében a következőképpen. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Tehát mi volt az üzenete? Azt mondta, hogy emberek, közel jött hozzátok az Isten uralma. Úgyhogy akkor most forduljatok oda az Istenhez. Forduljatok el a bűneitektől, és forduljatok vissza Istenhez. Ez volt az ő fő üzenete. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesször ruhát és deraka körül bőrövet viselt, igazi dizájnos öltözéke volt neki, tápláléka pedig sáska és erdei méz. Akkor kiment hozzá, szinte kívánom. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, bemerítette őket a Jordán folyóban. Mit csinált János? Hirdette, amit hirdetnie kellett, és azokat az embereket, akik felismerték a bűneiket, megbánták azt, megvallották azt, és eljutottak arra a döntésre, hogy én Isten igazságát választom a bűneim helyett, azokat János bemerítette. És amikor János bemerítette őket, akkor Isten felszabadította a lelküket a bűn terhe alól, és megbocsátott nekik. Ez történt. Aztán így folytatódik a leírás. Amikor János látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek bemerítkezni, így szólt hozzájuk. Viperák utódai! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Mi volt a probléma? Jöttek olyan emberek is elvégezni, vagy megtenni ezt a bizonyos szertartásos lépést, a bemerítkezést, akik valójában nem ismerték fel a bűneiket, vagy ha fel is ismerték, nem bánták meg, és nem számolták fel az életükben. De mégis a külső jeleit magukra akarták venni ennek a lépésnek. És mivel János nem a külsőségek voltak a fontosak, tehát ő neki nem a statisztika volt fontos, hogy na, még 30 ember bemerítkezett ma, hanem neki a valóságos változás volt fontos az emberek életében, ezért szembesítette őket ezzel a kettősséggel, és azt mondta nekik, hogy figyeljetek, ez így nincs rendjén. Akkor merítkezz be, ha valóban meg akarsz tisztulni. Akkor merítkezz be, hogyha tényleg megbántod a bűneidet, és megvallod azokat, és elfordulsz tőlük. Ha nem, akkor ne. És azt mondta, hogy teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöt. Azaz, lehessen látni az életeteken azt, hogy ti megváltoztatok. Hogy nem azt csináljátok tovább, amit eddig csináltatok. Hogy a törvénytelenségeket felszámoljátok az életetekben, és helyette Isten igazságának adtok érvényt. Aztán így folytatja. A fejsze ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízbe merítelek betiteket, hogy megtérjetek. De aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent szellembe és tűzbe merít betiteket. Kezében szórólapát van és megtisztítja szérűjét. A gabonáját csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Miről beszél itt János? Elkezd az ítéletről beszélni. És azt mondja, hogy figyeljetek, mert a fejsze ott van a fáknak a gyökerén. Ugye, mikor teszik oda a fejszét egy fának a gyökerére? Most gondold, hogy van egy gyümölcsös kerted, És nem fogsz kimenni barbárkodni a gyümölcsös kertbe, hogy kivagdossál olyan fákat, amelyek gyönyörű és számos sárga barackot teremnek neked, vagy éppen szilvát, vagy valami finom gyümölcsöt. Hanem amikor egy kertész kivág egy fát, akkor azért vágja ki, mert nem hoz gyümölcsöt, vagy rossz gyümölcsöt hoz, és nem akarja, hogy a helyet foglalja. És ezért mondta János, hogy figyeljetek, a fejsze már ott van a fák gyökerén, és róluk beszélt, és azt mondta, hogy ti a külsőségekben úgy csináltok, mintha Isten népe lennétek, de valójában a szívetekben nem éltek vele fordulva. És az életviteletekben nem látható az, hogy ti az Istené lennétek. És azt mondja, felhívom a figyelmeteket arra, hogy egy napon Isten előtt el kell számolnotok. És nem az alapján lesz az elszámolás, hogy ti minek tartottátok magatokat, vagy mit mondtatok magatokról, hanem az, hogy mi volt az életeteknek a valódi tartalma. És az egyértelmű dolog. És azt mondta, hogy figyeljetek, amit én csinálok, ez csak az előszobája annak, amit a Messiás fog csinálni. Mert én most vízbe bemerítelek benneteket, ha valóban elfordultatok a bűneitektől. De aki utánam jön, az majd a Szent Szellembe is a tűzbe fog bemeríteni benneteket. De abban nem fogtok tudni bemerülni, ha most nem merültök be a bűnbánatba és a megbocsátásba. Először meg kell bánod a bűneidet, meg kell vallanod azokat, el kell hagynod őket, és át kell élned azt, hogy igen, Isten nem haragszik rád, és azt követően tud bemeríteni téged a Szent Szellembe majd a Messiás, ami egy olyan erőt hoz az életedbe, aminek a segítségével nem csak el tudsz fordulni a múltattól, hanem győzni is fogsz tudni majd a múltat felett. Értitek? Ez annyira fontos dolog. Ez a sorrendiség. Jövő vasárnap majd szeretnék erről még részletesebben beszélni. Nos, ezt nem csak a farizeusoknak mondta Jézus egyébként, hanem úgy általánosságban az embereknek is, mert hogy nem csak a vallási elit tagjai közül voltak olyanok, akik ilyen kettős életet éltek, hanem általában a népre ez jellemző volt. Megsúgom egy picit úgy, mint a mi, ahogy mondtam, a mi keresztény országunkban. Hogy lehet azt mondja valaki, hogy lehet azt mondod, hogy én keresztény vagyok, mert megkereszteltek csecsemőként. Én keresztény vagyok, mert jártam oktatásra. Vannak ismereteim. Én keresztény vagyok, mert hiszem, hogy van Isten. Én keresztény vagyok, mert időnként imádkozom. Én keresztény vagyok, mert részt veszek vallásos szertartásokon. Igen, 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 igen. De ne csapd be ezzel magadat. Azt mondta János, hogy ne mondogassátok magatoknak, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk. Hanem azt nézzétek meg, hogy a szívetekben mi van. Hogy szeretitek-e az Istent? Hogy az engedetlenség lelkülete szerint éltek, vagy pedig az igazság lelkülete szerint éltek. Szóval megkérdezték az emberek Jánostól, hogy akkor most mit csináljunk. A Lukács 3-ban azt olvassuk, hogy János így válaszolt nekik. Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs. És akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Mondhatnánk, hogy Jézus azt mondja, figyelj, a szociális érzékenység kontra érzéketlenség például megmutatja azt, hogy ki vagy valójában belül. Hogy törődsz a körülötted lévő szükségben lévőkkel, vagy nem törődsz a körülötted lévő szükségben lévőkkel. Aztán így folytatja. A vámszedők is mentek hozzá, hogy merítse be őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mi mit tegyünk? Annyira érdekes, tetszik ez nekem, hogy a különböző háttérből jövő emberek mind jönnek, és mondják Jánosnak, jó János, oké, megértettük az alapelvet, hogy akkor nem a bűn, hanem az Isten igazsága, oké, rendben van, és tényleg is szeretnénk, de hogy csináljuk ezt a gyakorlatba? Mit jelent az én gyakorlatomba ez? Mint hogyha kicsit benne lenne az, hogy belefér még az, hogy? Akkor most mi hogy csináljuk ezt? Mi legyen? Azt mondja nekik János. Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Mondhatnánk, hogy az anyagi korrektség és becsület kontra anyagi visszaélések vagy becstelenség. Ez megint egy jelentős terület, ahol az emberen meglátszik az, hogy most akkor kié a szíve. A bűné vagy az igazságé. Így van? Aztán jön egy következő társaság is. Megkérdezték tőle a katonák is. Mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte. Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Ez annyira tetszik ez nekem. Tudod, hogy ezt az alapigazság, alapelvet, hogy én őszintén Istennel járok, és ezért nem a törvénytelenség bűn útját követem, hanem, hanem az igazság útját követem. Ez lefordítható minden embernek a saját életére. És az egyiknek ez lesz a fő kihívás, a másiknak az lesz a fő kihívás. A vámszedőknek az volt a fő kihívás, hogy ne nyúljanak le többet. Ott vannak a kassa körül. Hát most ennyit ér, vagy annyit ér, ki látja azt. De a katonáknak nem az volt a kihívás, nekik az volt a kihívás, hogy ne hatalmaskodjanak, hogy ne erőszakoskodjanak, hogy ne fitoktassák az erejüket, ne bántsák az embereket. Értitek? És ez ugyanígy van a mi életünkben is, hogy mindannyiunknak van egy saját élettere. És mindannyiunknak vannak kihívásai. És le kell fordítanunk a saját életünkre azt, hogy mit jelent az én számomra az, hogy nem a törvénytelenségben, hanem Isten igazságában járok. És ez fogja megmutatni azt, hogy kié a szívem valójában. És akkor itt is folytatja, hogy ugye vízbe merítek be, de Jézus majd Szent Szellembe fog bemeríteni, és aztán úgy folytatja, hogy sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amin elgondolkodtam, hogy János hogyan képviselte az igazságot, és ebben megint nagyon sok tanulság van. Tudjátok, mi is valamilyen szinten képviseljük az igazságot. Igaz, te is szoktad képviselni az igazságot, ha már az Úré vagy. János elkötelezett volt az igazság mellett, és lehet, hogy te is egy olyan ember vagy, aki elkötelezett vagy az igazság mellett, az Isten igazsága mellett, így van. És szeretnél te magad Isten igazsága szerint élni, szeretnéd, ha mások is Isten igazsága szerint élnének, és ezért képviseled Isten igazságát, de nem mindegy, hogy hogyan. És ez nekem nagyon tanulságos, hogy János hogyan képviselte Isten igazságát. Csak felsorolok egy pár jellemzőt. Például hitelesen képviselte. Tehát nem az volt, hogy kiállt prédikálni, és mondta, hogy ne szedjetek be több adót, ne írjátok félre a számokat, de ő félreírta a számokat. És így tovább. Herodessel kapcsolatban azt olvastuk a Bibliában, hogy Herodes tudta, hogy ez igaz és szent ember. Tehát tudta, hogy hiteles az ő élete. A másik, hogy János határozottan képviselte az igazságot, igaz? Tehát stabil volt az Isten igazságába. Nem inogott benne. Határozott. A harmadik, hogy részrehajlás nélkül képviselte. Elmondta a katonáknak is, meg elmondta a vámszedőknek is, meg elmondta Herodesnek is. Mindegy, hogy a tekintélyes vagy a pornép jött hozzá, ő ugyanazt az igazságot képviselte mindenki felé. A következő, hogy gyakorlatiasan képviselte az igazságot. Igaz? Tehát pontosan igyekezett lefordítani az embereknek a helyzetére, hogy a te életedben mit jelent az? Hogyan kell ezt csinálni? Egy következő, hogy irgalommal képviselte. Tudjátok, ez megint nagyon fontos. Tudjátok miért? Azért, mert én azt figyeltem meg, hogy mi, akik keresztények vagyunk, ismerjük Isten igazságát, és képviseljük is azt, mi hajlamosak vagyunk úgy képviselni Isten igazságát, hogy azzal vádoljuk az embereket, kárhoztatjuk őket, vagy pedig ítélkezünk felettük. De János nem így csinálta, hanem irgalommal. Miért? Mert már a profécia arról szólt, hogy az Isten irgalmassága fog rajta keresztül működni. Mert a neve nem az lett neki, hogy a prédikáló aranyszájú Szent János, vagy nem az lett a neve, hogy a dörgedelmes Szent János, vagy János, vagy nem az lett a neve, hogy tudod, a sáskazabáló csuhás János, hanem az lett a neve, hogy bemerítő János. Miért? Mert ő odáig akarta elvinni az embereket, hogy megszabaduljanak a bűneiktől. És hogy Isten bocsánatát átéljék. És nézzétek meg, hogy Herodes hogy volt vele. Herodes nem az volt, hogy elzavarta, hanem bár börtönbe záratta, de mégis rendszeresen hallgatta őt. De ez annyira érdekes, mert János elmondta neki, hogy mi az igazság, és elmondta, hogy mi nem jó az életedben, de úgy mondta el, hogy közben Herodes vágyott rá, hogy újra hallja. Szóval ez is nagyon érdekes és tanulságos. Illetve még egy dolog, hogy elkötelezetten hirdette. Olyannyira elkötelezetten, hogy kész volt az életét is feláldozni érte. Zárójel bezárva, menjünk tovább. Amire elgondolkodtam még, hogy János, hogy mindez, a Jánosnak a szolgálata, és mindez a dolog, ami ott történt körülötte, ez még Jézus megváltása előtt történt. Tudjátok, miért fontos ez? Mert János még nem tudott az újjászületésről beszélni az embereknek. János még nem tudott arról beszélni, hogy a bűn ereje nagyobb, mint te vagy, és azért úgyse tudod legyőzni a bűnt, megváltóra van szükséged, aki segít neked a bűn legyőzésében. Ugye Pál apostol a Róma 7-ben, most akik jobban ismeritek a Bibliát, előnyben vagytok. Pál apostol a Róma 7-ben a bűn erejéről beszél. Arról beszél, hogy benne a tagjaimban van egy hajlam. Egy olyan hajlam, amelyik állandóan a rossz irányába próbál engem vinni. Na tudod, ez az a bűnnek ez az a része, amit nem tudunk legyőzni egyedül. Bármit csinálok, nem tudom kiiktatni magamból a rosszra vajló hajlamot. A kívánságokat, a tisztátalan kívánságokat, a tisztátalan vágyakat, azokat az indulatokat, amelyek el akarnak ragadni engem, ezt nem tudom kiiktatni magamból. Egyedül. Képtelen vagyok rá. De János szolgálata, meg az üzenete arról szól, hogy viszont van a bűnnek egy olyan területe, amit viszont ki tudok iktatni az életemből, csak rajtam múlik, hogy megteszem-e, vagy nem. Ezek pedig az életviteli jellegű bűnök. Tehát az, hogy hűtlen vagy a házastársadhoz, vagy hűséges, az nem a bűn erején múlik, hanem a te döntéseden. Az, hogy lopsz-e az ABC-ből, vagy nem lopsz az ABC-ből rendszeresen, az nem a bűn hajlamától múlik, hanem a te jellemettől és a te döntésedtől. Az, hogy sikkasztasz-e vagy nem, az nem egy pillanatnyi gyengeség. Uram, bocsáss meg, hogy 103-szor is elsikkasztottam a cégből ennyi és ennyi pénzt. Az, hogy házasságon kívül élsz együtt valakivel, vagy létesítesse szexuális kapcsolatot rendszeresen, az egy életviteli dolog. És nem arról szól, hogy gyenge voltam és elbuktam. Mert benne élsz, ez a te döntésed. Tehát ahhoz, hogy a bűneidből megtérj, még nem kell újjászületned. Akkor fogsz tudni újjászületni, ha megtérsz a bűneidből. Értitek ezt? És János azt mondta, és rajta keresztül az Isten, hogy emberek, nektek döntenetek kell, hogy a törvénytelenséget választjátok, vagy Isten igazságát választjátok. Nos, Herodesnek is pont ezzel volt a baja. Ugyanis azt olvassuk itt a Lukács 3.20-ban, hogy amikor pedig megintette Herodes negyedes fejedelmet a testvére feleségéért, Herodiásért, a paráznaság, erkölcsi tisztátalanság miatt, és minden gonosz tetteért, tehát nem csak ezért, hanem más egyéb gonosz tetteiért is, Herodest mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. És akkor elérkeztünk az alapsztorinkhoz, amit felolvastam. Erről egyébként nem fogok hosszan beszélni, csak a lényegét szeretném, ha ma megértenénk. Tehát Herodes miért csukatta börtönbe Jánost? Mert zavarta, hogy Isten igazságát képviseli. És zavarta, hogy ezt nyilvánosan teszi, és zavarta, hogy ez az ő hitelét rontja. Mondhatnánk úgy, hogy Herodes korlátozta a sajtószabadságot. És azt mondta, hogy ez a média orgánum, Keresztelő János, ez ne mondhassa itt szabadon a véleményét. Mert az politikai instabilitást eredményez, mert az emberek majd azt fogják gondolni, hogy én nem vagyok jó uralkodó. Mert elmondja azt, hogy én paráznas vagyok, vagy erkölcsi tisztátalanságban élek. Ezért mit csinált Herodes? Börtönbe zárta Isten igazságát. Így van. Egy szűk, bekorlátozott helyre zárta el az Isten igazságát. És az nem jelenti azt, hogy nem hallgatta, mert azt olvastuk, hogy utána is rendszeresen hallgatta. De ez annyira furcsa, nem? Gondoljatok vele, mennyire furcsa egy dolog. Azt olvastuk itt vele kapcsolatban a Márk 6-ban, hogy a 20. versben, hogy Herodes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmébe vette a börtönbe, érted? Bezárta a börtönbe, de közben nem engedte, hogy megöljék. Herodiás nagyon ki akarta már végeztetni, de Herodes nem engedte. Milyen furcsa paradox helyzet, nem? Milyen skizofrén állapot, hogy börtönbe csukod az igazságot, de azért megölni nem engeded. Azt mondja, hogy nem engedte megölni, mert tudta róla, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt, gyakran zavarjabbra jött, mégis szívesen hallgatta. Na, ez egy különös mondat. Hogy amikor hallgatta, gyakran zavarba jött, de amúgy szívesen hallgatta. Tudjátok, ez az, amiről én ma igazából, amire szeretném kihegyezni a dolgot. Van egy alapigazsága ennek a történetnek. Ez az alapigazság pedig úgy hangzik, hogy a bűn és Isten igazsága nem tud hosszú távon megmaradni valakinek az életében egymás mellett. Tehát a bűn és Isten igazsága nem tud megmaradni hosszú távon valakinek az életében egymás mellett. Mert vagy Isten igazsága iktatja ki a bűnt, vagy a bűn iktatja ki Isten igazságát. Én magam is annyiszor láttam már ezt. Tudod, ez egy párharc. Ez olyan, mint két kakas, amit egymásnak eresztenek. És szörnyű, durva dolgok ezek a párbajok. Kakas viadal, meg kutya viadal, meg gladiátor viadal. Tudjátok, mi ezeknek a lényeg, ezeknek a párviadaloknak? Hogy két domináns lényt beengednek egy zárt térbe, akik nem viselik el egymás társaságát, mert mindegyik dominálni akar, és gyönyörködnek benne, hogy melyik öli meg a másikat. És akkor ott van a fehér kakas, meg ott van a barna kakas, meredt szemmel néznek egymásra, utána egymásnak esnek, és addig mennek, míg az egyik holtan nem maradott. Tudnod kell, hogy Isten igazsága és a bűn mindkettő domináns erő. És mindkettő szeretne uralkodni az életedben. Az Isten igazsága is uralkodni szeretne, és a bűn is uralkodni szeretne. Ezért ők nem szívlelik egymást. És hogyha egyszerre van jelen az életedben, akkor harcolni fognak egymással. És vagy az egyik fog győzni, vagy a másik. De tudod, melyik fog győzni? Amelyiket te választod. Heródes életében Heródiás képviselte a bűnt. Így van? És János képviselte Isten igazságát. És mind a kettő ott volt. Ott volt az épületbe, mondhatnánk így. Ott volt a palotában az egyik is, meg a másik is. Az egyik a hálószobában, a másik a tömlöcbe. És néha ment a hálószobába, Heródes, néha meg lebent a tömlöcbe. És hallgatta az egyiket is, és hallgatta a másikat is, és a kettő között feszült. Azt szeretném mondani nektek, hogy ha meg akarjuk tartani az életünkben a bűnt is, és Isten igazságait is, az felőröl minket pszichésen. Az egy skizofrén állapotot hoz létre. Miért? Azért, mert tudod, hogy nem járhatsz a kettővel együtt egyszerre. És amikor az egyikkel vagy, akkor azért nem tudod élvezni, mert tudod, hogy ott van a másik is. És amikor a másikkal vagy, akkor meg azt nem tudod élvezni, mert tudod, hogy ott van az egyik is. És valahányszor együtt hecsegett Heródes Heródiással, tuti, hogy mindig eszébe jutott János, aki a tömlöcben van. És tuti, hogy amikor a tömlöcbe hallgatta János beszédét, akkor mindig eszébe jutott Heródiás, aki ott várja a hálószobában. És ez kikészíti az embert. Ez olyan, mintha a lelkedben egy kakasviadal zajlana. Mint ott tépné egymást a bűn és az igazság. És ennek két szempontból van jelentősége. Az egyik, ha még soha nem döntöttél Isten igazsága mellett. Még nem fogadtad el Jézust. Lehet, hogy úgy hallgatod az üzenetemet az interneten keresztül, vagy itt a helyben, hogy te még nem döntöttél el eddig soha azt, hogy melyiket választod. A bűnt vagy Isten igazságát. Annyira jó lenne, ha az igazságot választanád. Tudod miért? Mert nem az igazság lesz az első, az utolsó, amit megöl a bűn az életedben. Az csak az első lesz, de végül meg fog ölni téged is. A másik, hogyha te már döntöttél Krisztus mellett, és az övé vagy, és örömmel énekled azokat a dalokat, amik a megváltás valóságáról szólnak, de mégis beengeded az életedbe a bűnt, és megtűrődött, az olyan lesz, mint egy kovász. Erről beszél az Új Szövetség. Ami elkezdi megerjeszteni az életedet, és ugyanígy kerülhetsz egy skizofrén állapotba. Ugyanúgy kerülhetsz egy meghasonlott állapotba, hogy te tudod, hogy már az úré vagy, de közben parázna vagy, pornózol, vagy házasságon kívüli kapcsolatban élsz, vagy sikkasztasz, vagy csalsz, vagy intrikálsz, vagy én nem tudom, mit csinálsz. És tudod, hogy nem jó, mert az úr már szólt hozzád. De amíg nem számolod fel, amíg nem iktatod ki, amíg nem engeded meg, hogy Isten igazsága eltávolítsa az életedből a bűnt, addig a bűn harcolni fog benned Isten igazsága ellen, és téged felőről. Szóval azt mondja a Biblia, hogy a szellem harcol a test ellen, és a test a szellem ellen. A Szent Szellem törekvése bennünk mindig az élet és a békesség. De a romlott természetnek a törekvése mindig a halál és a pusztulás. És amelyiknek vetünk, abból fogunk aratni. Ezért, tudod, Isten nem azért akar megszabadítani a bűntől, hogy megfosszon, hanem azért, hogy életben maradj. És hogy bőséges életed legyen, és hogy békesség útjára térjen a te lábad. Hogy megnyugodj, hogy szabad legyél, hogy tudjál örülni. Szóval, ha a bűn megöli benned az Isten igazságát, akkor tudd meg, hogy nem az lesz az utolsó, amit megölt. Megöl fogja ölni a kapcsolataidat, meg fogja ölni a pszichédet, és végül akár megölhet téged is. Mert azt mondja Jakab levele, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, a kísértés pedig megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Herodes életében pontosan ez történt. Egy picit még ezt hadd nézzük végig, és próbálom lekerekíteni, jó? Szóval, mit csinált Herodes először Isten igazságával, aki János személyében jelent meg az életébe? Először börtönbe csukta, így van? Korlátozta a mozgásterét. De azért még hallgatta. És amikor hallgatta, egyrészt jól esett neki, mert vágyott belül, Herodes vágyott belül a tiszta életre. Különben nem hallgatta volna. De ugyanakkor mindig zavarba jött. Mert tudta, hogy még mindig nincs rendben. Szóval először korlátoztam. És tudjátok, az van leírva ebben a történetben, nagyon megragadott engem, amikor itt tanulmányoztam, hogy végül is eljött a kedvező alkalom. Végül is eljött a kedvező alkalom. Kinek? Heródiásnak. Mire? Hogy leszámoljon az Isten igazságával. Ez óhatatlanul bekövetkezik. És akkor Heródiás olyan helyzetbe sikerült kerülnie, amikor nem volt esély. És Herodes megölette Jánost. Ami nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy megölette Jánost, azért mégsem tudott szabadulni tőle. Miért? Mert amikor Jézus szolgálata ismerté vált, mi volt az első gondolata Herodesnek? Ha biztos János támad föl, akit én megölettem. Tehát hiába nyílt ki, érted? Szabadulni mégse tudott tőle. Egyébként azt mondják a történészek, hogy Heródiás élete végéig Heródes mellett maradt. Nem királyként halt meg Heródes, hanem azt hiszem menesztették. Heródiás végig ott volt az életébe. Tehát Heródes döntött. Ő a bűnt választotta Isten igazsága helyett. Olyan nagy tanulsága van ennek, hogy mi melyiket választjuk. Azt szeretném mondani befejezésül, hogy Isten fia Jézus azért jött, hogy győztessé tegye azokat, akik a bűn ellenében Isten igazságát választották. Ez egy nagyon fontos mondat. Jézus nem azokért jött, akik a bűnt választották az Isten igazsága ellenében. Azokkal Jézus nem tud mit csinálni. Mert Jézus üzenete azoknak szól, akik tiszta életet akarnak élni. Jézus üzenete azoknak szól, akik nem szeretik a bűnt. És akik győzni akarnak a bűn fölött. Jézus azokhoz jött. Akik még nem döntötték el, hogy Isten igazságát választják, hogy a bűnt, azokhoz Jézus még nem tud hozzáférni. Ezért az első döntés, amit meg kell hoznunk az, hogy Isten igazságát választjuk a bűn ellenében. Na most, ha te úgy vagy itt, hogy már döntöttél, és már választottál, és most is úgy gondolod, hogy Isten igazsága az enyém a bűnnel szemben, akkor Jézus a te urad, a te megváltod, aki szeret téged, és aki győzelmet fog adni neked a gyarló kísértéseidben. És nem vádol, és nem kárhoztat, és felemel, és győzelmet ad, és dicsérheted őt. De ha még nem döntötted el, hogy ha az Isten igazságát választod a bűn helyett, akkor Jézus csak kívülről integet neked. Akkor nem tud igazán beavatkozni az életedbe. Neked kell eldöntened. Szóval én arra kérlek, hogy dönts ma. Dönts ma, és add át az életedet Jézusnak, ha ezt még soha nem tetted meg. Ha pedig már megtetted, de mégis beengeded a bűnt az életedbe, akkor ma döntsd el, hogy újra odaszánod magadat Krisztusnak, és az igazságot választod. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te annyira jó vagy. Még akkor is jó vagy, amikor ítélsz. Köszönjük, hogy még akkor is jó vagy, amikor feddesz. Köszönjük, hogy még akkor is jó vagy, amikor azt üzened valakinek, hogy viperák fajzata. Köszönöm, hogy azért vagy jó, mert egy teljes életet akarsz nekünk adni. És meg akarsz szabadítani bennünket mindentől, ami tönkre tehet, ami elpusztíthat bennünket. Köszönjük, hogy te elkötelezetten az élet istene vagy. És azért küldted a te fiadat ebbe a világba, hogy megszabadítson bennünket a rablótól, a tojvajtól, a gyilkostól. Azért küldted el, hogy végre életünk lehessen, és bőségben, teljességben élhessünk. Uram, köszönöm, hogy te szent Isten vagy. Köszönöm, hogy a te birodalmad a tisztaságnak a birodalma. Köszönöm, hogy te minden rendelésedet célszerűen alkottad meg. Hogy minden, amit döntöttél, minden törvényed, amit hoztál, az az életet, a békességet szolgálja. Uram, mi a tiéd vagyunk, és döntöttünk melletted. De kérlek, Uram, hogyha lenne bárki itt ma, aki kettősségben él, akkor kérlek, hogy ma bátorítsd és biztasd őt. És kérlek, Uram, hogy hassod a szívére, hogy tudjon jó döntést hozni. És köszönjük neked, Jézus, hogy azoknak pedig, akik már letettük a voksunkat a te igazságod mellett, te vagy a győzelem. Köszönjük, hogy nem a saját erőnkből, hanem a te erőddel tudunk felülemelkedni minden kísértésen. Legyen áldott ezért a te neved. Amen.
Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.